Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Mivel 1000 éve nem kezdtem már ezzel, ezért szeretném elmondani nektek, hogy egy csomó helyen követhettek minket, természetesen a szokásos podcast platformokon megtaláltok benne, a Spotify-jal, iTunes-zal, de akár a Player FM-mel, stb. Facebookon is lehet minket lájkolni, követni, és oda is rakunk ki azért időnként tartalmat, sőt, Facebookon is lehet velünk kommunikálni, és ezen kívül Patreonon is lehet velünk kommunikálni, hogyha már támogattok, ugye ezt havi $1-tól bárki megteheti, nem arról van szó, hogy amúgy ne hallgathatnátok a podcastet ingyen, hanem hogyha tetszik, amit csinálunk, szeretnétek ennek a hosszú távú működését garantálni, akkor megköszönjük, hogyha támogattok minket patreon.com/keleten-nyugaton. És ha már itt a sok kommunikációs csatornát emlegettem, akkor fel is vette velünk valaki a kapcsolatot, nem olyan rég, és egy különleges kéréssel állt elénk, igaz, Zoli?
Így van, Attila keresett meg. A vezeték nevét nem mondom szándékosan, mert amire megkért, az így nagyobbat fog szólni talán. Egy nagyon kedves sztorit osztott meg velünk az ő párkapcsolatáról és arról, hogy a barátnője hogyan csapódott hozzá később az NBA szeretetet illetően is, illetve hogyan lett ő is a hallgatónk. Attila hallgatónk minket követett először, nem lett egy párkapcsolata, az illető nem igazán érdeklődött az NBA-ért, aztán szépen lassan úgymond jó értelemben megfertőzte őt is az NBA szeretete, és ugye Attila Patreonunk, és ez az illető hölgy is később a Patreonunk lett, úgyhogy itt most egy ilyen különleges shoutoutot szeretnénk neked mondani, Réka, Filip Réka, ugyanis az ő neve Filip Réka, és nagyon-nagyon jó volt olvasni Attila sorait, és nagyon-nagyon szuper, hogy nem csak az egyetemes magyarországi NBA szurkolók táborát erősítetted meg, hanem a mi táborunkat is, és nagyon-nagyon köszönjük, Réka, még egyszer, hogy támogatsz minket Patreonon, és reméljük, hogy hosszú ideig velünk maradtok, úgymond, mi mindent tőlünk tehetőt megteszünk majd, hogy tartsuk ezt a színvonalat, és esetleg még érdekesebb műsorokkal, még jobb tartalommal jelentkezünk időről időre, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer.
Így van, éjjó Réka, és remélem, hogy mind Rékának, mind Attilának, mind minden kedves hallgatónak tetszeni fog az, hogy ismét újoncot avatunk, mert hogy a mai műsorban az OKC és a Milwaukee Bucks lesz terítéken, és egy régi hallgatónk az, aki most végre úgyis a szemünk elé került, mint OKC Drucker, mert ebben egy kicsit, hogy is mondjam, csak nehezen találtunk partnerre, és ő nem más, mint Guber Péter, úgyhogy köszönhetem is most itt az adásban Petit. Szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást. Egyébként nem vagyok azért egyedül OKC szurkoló, van nekünk egy, nem is tudom, 200-300 fős Facebook csoportunk, aztán abból egy kicsit szűkítettünk, és egy Facebook beszélgetést csináltunk, ott már nyilván kevesebben vagyunk, de azért nem vagyok egyedül.
Na, ezt jó tudni, és hol lehet csatlakozni hozzátok, hogyha vannak még kósza OKC rajongók, akik szeretnének naponta vagy hetente beszélgetni a csapatukról?
Gyorsan meg is nézem, de ha jól emlékszem, Oklahoma City Thunder Fanclub Hungary, ez a neve a kis beszélgetésünknek, vagyis a csoportunknak, és aztán, hogyha valaki csatlakozik és szól nekünk, akkor nyilván bevesszük a beszélgetésbe is.
Szia Peti, én is üdvözöllek, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Az OKC az egyik legérdekesebb csapat szerintem jelen pillanatban, mert független attól, hogy hol tartotok most, a jövő az valami egészen hihetetlen távlatokat tartogat.
Bizony. És sőt, én megkockáztatom, Peti, hogy abban a beszélgetésben Szemenkei Balázs nyomdokain ilyen kebguruk lesznek lassan, nem? Az elmúlt 2 évben anélkül gyakorlatilag értelmezhetetlen az OKC teljesítménye.
Igen, kicsit nehéz követni már, hogy mi miért történik. Én is most, vagy mikor meghívtatok ebbe a podcastbe, akkor kicsit nekiültem és átgondoltam, hogy vajon mi miért történhetett az elmúlt hónapokban, főleg itt a nyáron, mert eddig úgy érzem, hogy azért így nagyjából sinem volt a dolog, tudtuk, hogy mi merre tart, viszont ez a nyár ez kicsit ilyen kicsit vakvágányom volt, legalábbis én úgy éreztem, aztán valamennyire itt helyre kerültek a dolgok, amikor jobban utána olvasgattam, de azért, ahogy hallottam, itt sok pozitív off-seasonről beszélgetetek az elmúlt időszakban, hát ez nem biztos, hogy azok közé tartozik feltétlenül, és ebbe szerintem, ahogy néztem az Athleticnek, az újságíró is egyetértenek, ők is talán 28. helyre rangsorolták a 30-ból az OKC off-seasonjét, úgyhogy hát meglátjuk, merre megy ez majd tovább, de majd mindjárt beszélünk róla, gondolom részletesebben is.
Abszolút, ez a terv, igen, és én magam sem tartom kiemelkedőnek az OKC off-seasonjét, de teljesen más okokból, és egyáltalán ezt a csapatot totál máshogy kell vizsgálnunk, mint bármelyik másikat jelenleg. Ugye tavaly volt az, hogy már szétkapták az elején is a csapatot, de aztán Presti tényleg kihúzta a dugót ugye fél évkor, vagyis a trade deadline-kor, inkább fogalmazunk pontosan, és akkor most jön az első igazi ultimate tank szezon, ahol gyakorlatilag az Orlando és az OKC versengeni fog azért, hogy ki tud jobban 20 győzelem alatt maradni, és az OKC nyerésre, tehát ilyen szempontból szerintem mondjuk, ha így nézném az off-season-t, akkor nem is rossz, viszont nagyon érdekes volt a draft stratégia, és az érdekest azt itt nem feltétlenül pozitív értelemben mondom, és végül is ezzel is kezdődik az off-season, úgyhogy hogy menjünk ebbe bele. Engedd meg akkor, Peti, hogy most először Zolihoz szóljak, mert Josh Giddyt már régóta figyelgette, mint international prospect, vagyis nemzetközi tehetség, és hát Josh Giddynél azért alaposan meglepődtünk, most nem akarom elismételni azt, hogy igen, már megint ugye wing irányító prospektet választott ki egy csapat tök magasan, de alaposan meglepődtünk, hogy a 6. helyig felment az OKC-hez. Mi lehet neki a maximuma? Mert nekem ez a legkérdésesebb, aztán utána Peti, te is reagálj kérlek. Szóval Zoli, egyetértesz-e azzal, hogyha azt mondom, hogy egy Ingles-nél jelentősen jobb játékos nem nagyon van Josh Giddyben?
Nehéz kérdés ez, mert itt egyértelműen úgy kell értekelnünk, hogy csinált egy konszenzus reach-et gyakorlatilag az OKC. Mindenki egyetért abban, hogy legalább 4-5 helyen hamarabb vitték el őt, mint ahogy valószínűleg bárki más draftolta volna. Bár jöttek ezzel egyébként ellentétes hírek, de én egy picit szkeptikus vagyok azzal. Az biztos, hogy Giddy mellett az szól, hogy a modern NBA-ben vagyunk, és ez az úgynevezett feel for the game faktor nála, ez nagyon-nagyon erős, és teljesen egyértelmű, hogy ezért vitt el az OKC elsősorban, mert egy nagyon komoly playmakert látnak benne. Viszont, ha megnézzük a gyengeségeit, ugye a draft értékeléseknél szoktak ilyen képeket is csinálni, és hát nála a gyengeségeket gyakorlatilag a legfontosabb kategóriákat emelték. Ugye, atletikusság, mi a fontos egy wing játékosnak ma? Atletikusság, dobás, védekezés és ball handling, labdakezelés, és minden így egy gyakorlatilag gyengeségként értékelték és emelték ki. De ugyanakkor meg ott van benne tényleg ez a valami, ez az it faktor, ami tudom, hogy unalomig ismételnek, és lehet, hogy én is talán túl sokszor mondom ahhoz képest, de amikor nézem az ő játékát, akkor valahogy nem tudom elképzelni, hogy basz lesz. Közben meg persze, hogyha objektíven megnézzük őt, mint prospektet, akkor egyértelműen konstatálnunk kell azt, hogy igenis ez egy nagyon komoly kockázatú pick, és itt valamit az OKC-nek tudnia kell, valamit meg kellett érezniük, amit mások nem feltétlenül éreztek meg, és majd nyilván a vége persze a mondandomnak megint egy közhely lesz, hogy majd az idő eldönti, hogy igazuk volt-e vagy sem, de ez biztos, hogy egy nagyon komoly boom or bust prospect, és ő tényleg boom or bust, tehát én itt nem nagyon tudom elképzelni, hogy ő ilyen átlagos játékos legyen, mert egyszerűen a gyengeségei azok tényleg, hogyha dolgozik rajtuk, akkor van egy brutálisan jó játékosod, ha meg nem tud rajtuk dolgozni, akkor meg egyszerűen ki fogják tenni őt ezek a gyengeségek a ligából egy 3-4 éven belül.
Igen, itt ennyire humorba prospektről van szó. Peti, te ezt hogy látod? Nyilván már agyon kutattátok Josh Giddyt abban a pillanatban, hogy valószínűleg számotokra is meglepően elhangzott a 6. helyen a neve.
Én először is visszaugornék oda, hogy milyen hihetetlen pekünk volt. Hát
ja,
most tényleg. A Latterin.
Igen. Gyakorlatilag a vesztesei voltatok a Latterinek.
De még egy évet visszaugranék, mert egy év ezelőtt a Bubble-ben akkor top 20 protection volt a pickünkön, ha jól tudom, és úgy veszítettük végül el ezt a picket, és úgy ment át a Miamihoz, hogy a Bubble-ben Mascala dobott egy game winnert, egy teljesen lényegtelen meccsen, tehát ezzel elveszítettük azt a picket, majd pedig idén úgy veszítettük el, hogy a Clippers, ezt így utólag vicces belegondolni, hogy a Clippers ugye el akarta kerülni a Lakers ságát mindenképpen a playoffban, és ezért az utolsó meccseken már egyértelműen ki akart kapni, és ilyen befejező line-upok szaladgáltak fönn, hogy Daniel Otto-ruk voltak fönn, és rárajzolták föl gyakorlatilag az utolsó percben az egyenlítőnek szánt dobásokat, hát nem jött be, miközben nálunk meg egyébként Charlie Brown Juniorok és Gabriel Deckek szaladgáltak, tehát az se volt valami a célos.
Igen, tehát volt egy egymás elleni meccs, ezt kihagytad itt a beszámolóból, az utolsó
igen,
meccs.
Igen, tehát az utolsó meccs a szezonban.
Mind a két csapat veszíteni akart.
Igen, hát mi jöttünk ki belőle úgymond rosszabbul, mert megnyertük a meccset, ezzel pedig miénk lett csak az ötödik legjobb boc, ha jól emlékszem, a Latterin, vagy a negyedik, nem is tudom már.
Talán a negyedik.
Lehet, hogy a negyedik, igen, és hát végül pedig ugye még ekkor is egyébként volt 50, több mint 50% esélyünk, hogy hát legalább egy picket megtartsunk, mert ugye a Houstonnak a top 4 protected pickje is nálunk volt, tehát hogy legalább egy, de lehet, hogy két pickünk is lehetett volna a top 4-ben, illetve a top 5-ben, hát végül ugye lett belőle egy hatodik pick, és akkor így jött össze Gidi. Szerintem egyébként Prestinek az volt végig a terve, hogy becseréljen a top 3-ba, valószínűleg mindent megpróbált, ezért nem jött össze, valószínűleg mindenki SG-t kérte, ugye Shai Gilgeous-Alexandert, ezt mi nem akartuk megadni egyébként szerintem jogosan, és akkor jött az, hogy akkor legyen Gidi. Hát hogy pontosan miért ő, azt nem tudom, de ugye eddig mindig az volt évek óta a problémánk, vagy hát ez volt a prototipikus Presti pick, hogy egy dobni nem tudó atletikus játékos, hát most hoztunk egy dobni nem tudó, de nem atletikus játékost, aki lehet, hogy az egész klassznak a legjobb passzolója, de hát emellé pedig tényleg olyan limitációi vannak, amiket ti is említettetek itt az előbb, hogy azt nehéz lesz áthidalnia, mert tényleg, ha már egy ilyen játékosról beszélünk, akkor szerintem több lehet Pokuševskiben is akár, aki tavaly ugye jóval hátrébb ment el, mint Gidi, mert ő csak simán gyenge, de nem arról van szó, hogy nem lenne atletikus. Mert ezt azért Gidinek nehéz lesz átidalnia. Nem egy shot creator. Valahogy nyilván tud zsákolni, hiszen 6-9 magas, de valahogy olyan az érzésem, hogy kicsit olyan nehézkes a zsákolása is, hogy mire oda fölér, mint hogyha már lefele jönne szinte, vagy nem is tudom. Nyilván a passz érzéke az kiváló, egyik legjobb, vagy talán legjobb az egész klasszban, de emellett pedig egyelőre nehéz megtalálni a pozitívumot, hogy miért lett ő 1/6, ha csak nem az, hogy tényleg kicsit toljuk el még ezt a timeline-t, ne legyünk egyből túl jók, és akkor szépen fejleszgessük a játékosokat, mert amúgy majd beszélünk a továbbiakról is, de a többi helyen is ezt érzem, hogy ez lehetett a cél.
Hát igen, és ugye utána Trayman jött még az első körben, akiről azért sem nagyon beszéltünk az elmúlt időkben, mert ő sem adott rá okot. Azt sem mondanám, hogy olyan fantasztikus nyári ligája volt, de azért azt látni kell, hogy ő egy jó dobó, és ő egy ilyen pontszerző típusú irányító, akitől nem feltétlenül a flick-flack asszisztokat lehet várni. Ez viszont azért érthetetlen egy kicsit számomra, bár nyilván ball handlerből sosem elég, mert Tio Maledon azért egy hasonló típusú játékos, legalábbis úgy projektáljuk, de akkor itt megint Zolit szólítanám meg először, hiszen tele van az OKC a nemzetközi kedvenceiddel. Most nyilván Traymanra reagálj, de te mit gondolsz erről, hogy mennyire, hát hogy is mondjam, csak átfedésben van, vagy éppenséggel pont, hogy kiszorítják egymást a hasonló skillek miatt Maledonnal.
Igen, ugye Maledon is egy prospekt alapvetően, és nekem azzal a felfogással, ami itt is lehet a mozgatórugó, nincsen problémám, hogy nézzünk meg minél több fiatal tehetséges játékost, ha látunk valakiben potenciált, akkor úgymond versenyeztessük meg, amíg mindig fiataljainkkal. Nyilván ez alul kivétele SGA, aki már azért egy komoly reputációval rendelkezik, mint egy borderline all-star, és idén gyakorlatilag borderline all-star számokat hozott. Viszont playmakerekből nem lehet elég sok, én azt gondolom a jelenlegi NBA-ben, és Mann azért a Floridában elég komoly dolgokat csinált, és high upside prospectnek számít. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem nagyon jó pick. Amit ő a sophomore második évében csinált az egyetemen, az tényleg azt sugalta, hogy még lehet benne sokkal-sokkal több is. És az is igaz, hogy ő sokkal jobb shotmaker azért, mint Maledon ezen a ponton. Úgyhogy egy olyan csapatban, amelynek ugye nagyon nagy problémája volt a shooting tavaly az OKC-ben, abszolút értem a logikáját a Man picknek. Úgyhogy nekem ez kifejezetten tetszik. Bár egyébként sokan úgy értékelték a Thunder off-season húzásait, hogy ugye megint szereztek pikkeket, csináltak pár cserét, azt pozitívan értékeltek, és a draftjukat valamiért nem. Én azért összességében pozitívabbnak látom a draftjukat. Hozzátéve azt természetesen, kivéve egyébként a Jeremiah Robinson dolgot, tehát ott, hogy két pikket cserélsz, azért, hogy kettőt felcserél a második körbe, az eléggé fura.
Igen.
Viszont a Man picket és jön a Giddy picket is abszolút komázom, mert tökös mind a kettő, és high upside-ot látok mind a kettőben. A Robinson érte nem vagyok annyira oda, megmondom őszintén, tehát, és ugyanez igaz persze Aaron Wigginsről, bár nyilván most a második kör legvégéről beszélünk.
Persze tehát, az.
Ott már azért akár nem is lenne muszáj megjeleníteni őt, mert nyilván az egy totális kockáztatás. De pont, hogy hülyeséget mondanak, nem kockáztatás, hanem ha kapsz valamit tőle jó, ha nem, akkor nincsen semmi.
Ráadásul, ha már itt tartunk, ő legalább jó volt a Summer League-ben.
Igen.
Na mit szólsz Mannhoz, Jeremiah Robinson Earlhöz és Wigginshez, Peti? Ugye gyakorlatilag ők voltak a kevésbé magasan jegyzett draftpikjeitek, és ebből már azért mindenképpen a jövő embere lehet. Kérdés az, hogy lesz-e a poszton egyáltalán hely erre.
Hát Mannról azt mondják, hogy talán, ahogy Gidél talán a legjobb passzoló klasszban, ő pedig talán a legjobb pull-up shooter, hát most ehhez képest a Summer League-ben dobott egy összességében 7/29-et triplából 0/6-ot, ha jól emlékszem, vagy jól írtam össze magamnak. Flótere is emestek be, úgyhogy hát nyilván nem tudjuk, mennyire lehet alapozni sosem a Summer League-re, talán annyira nem kell komolyan venni, de egyelőre nem néz ki jól ez a választás. Szerintem az állhatott mögötte, hogy catch-and shooterekből viszonylag jobban áll a csapat, vagy abból úgy mondom, hogy van több is. Pull-up shooterből viszont talán csak SGA, akiről ez elmondható, ő viszont nyilván elit benne, úgyhogy talán ezt a dolgot próbálta pótolni Presti. Ugye ott volt ugyanebben a range-ben Trey Murphy is, de ő meg szerintem egy készebb játékos, és ő talán már idén segített volna abban, hogy jó legyen a csapat, és akkor úgy volt vele,
hát
úgy gondolom, Presti, hogy akkor ezt egy kicsit még késleltessük. Ugye most lottery protected a pickünk, szóval a playoff az véletlen sem jöhet szóba, nem mint hogyha nagyon komoly esély lett volna rá, bár ugye tavaly is ezt hittük, aztán egy ideig úgy állt a dolog.
Tavaly legalább még lehetett érvelni, nem, hogy végül is van ott 6-7 veterán, akiből egy jó edző, egy nem is tudom, playoffért küzdő csapatot csinálhat, de idén már ez az érvelés is elbukna.
Hát igen, Derek Favors azért nem ez a szint. Tehát igazából mindig egyre lejjebb cseréltünk ezekből a veteránokból, már mint szintre. Ez ugye volt Paul meg Gallinari, és akkor tavaly Horford meg Hill, idén meg maradt egy Favors, hát abból már egy első körösen nagyon lehet kihozni. Úgyhogy ahogy meglátjuk, hogy ebből mi lesz, de igen, ebből nem nagyon nehezen lett volna a playoff egyébként is. Tavaly mondjuk egyébként még Hill ugye csak 8 meccset játszott, ha jól emlékszem, vagy 9-et, és még utána is egészen jól ment a csapat, ugye SG kiültetéséig, vagy hát vele a pályán a csapat 16-19-es mérleget produkált, ez azért ne felejtsük el, úgyhogy mondom 8-9 meccs után már Hill se volt, Horford is hol ült, hol játszott, hát össze-vissza.
És Alexander nagyon... kiültetése után pedig egy olyan történelmi mélység következett, ami azt hiszem, hogy ha egész szezonra vetítenénk, akkor verhetetlen lenne. Tehát azt is tegyük hozzá, hogy amint már nem volt NBA játékosotok, onnantól már ment a tank.
Igen, volt egy 20 meccses szakasz, amiből csak a Boston sikert legyőzni, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, az elég nézhetetlen volt, de hát azt nem mondom, hogy elérte a célját, mert ugye pont arról beszélünk, hogy nem. De hát ez van. Robinson Earl még röviden nem volt igazából annyira rossz a Summer League-je szerintem. Egy magas játék intelligenciával megáldott, de nem atletikus játékos szintén. Kicsit szerintem olyan, mint Isaiah Roby, akit úgy mellesleg tök ingyen kaptunk a Dallas-tól, és lehet, hogy majd egy dealben jól jöhet később. Hát azt írják, hogy talán Chuma Okiki vagy Grant Williams lehet hozzá jó komp, hát meglátjuk nyilván egy 2/32-vel, nagyon sok mindent nem lehet elvárni a játékosoktól. Hát
ha Chuma Okiki-szerű játékos lesz, akkor szerintem annak örülni fogtok.
Hát jó, igen, nyilván annál talán gyengébb. Egyébként nem kizárt, hogy Favors elcserélése vagy kiültetése után ő lesz a kezdő center, sőt szerintem ez a terv, mert a Summer League-ben is szinte végig ezt játszott.
És ez most beérte az egész beszélgetés egy ilyen szürreális létbe, amikor arról beszélgetünk, hogy Jeremiah Robinson Earl lehet a kezdőcenter, meg szerintem azért itt például az, hogy mondjuk Gidit hogy játszatott pontosan, akkor ki nem játszik, vajon Gabriel Deck, vagy Kenrick Williams, és nyilván ez a két név sem egy olyan nagy név, de ezek még a veterán nevek, akiket aztán kiszorít a fiatal, szóval ez mutatja meg azt tenni a csapatnál, hogy egyszerűen nem lehet úgy értékelni a következő évet, vagy nem lehet máshogy értékelni, csak és kizárólag, hogy összejönne a top 2 legrosszabb mérleg. Mert itt gyakorlatilag ez a csapat deklaráltan nem akar nyerni, és ez ráadásul a különböző ilyen jóslatoknál is nagyon izgalmas és érdekes következményekkel jár, hiszen az Oklahoma City Underre szerintem most azért érdemes fogadni bármennyi is a lány, mert ők, ő nekik nem nagyon lesz olyan hát rész, amikor nyerni akarnak, de ezzel mégis szembe megy, és erre szeretnék rákérdezni Petitől, és aztán tőled is Zoli, bár a mi véleményünket már elmondtuk, hogy nagyon úgy tűnik, hogy edzővel viszont jót húztatok, és nem csak jót, hanem már most a különböző felméréseken top 15-be rakják, ugye nem Renault, Daigneault az edzők között, ami nagyon durva azt nézve, hogy tavaly egy éppen hogy nyerni tudó, talán éppen összerakod azt az öt játékost, aki NBA meccsen pályára léphet, kategóriájú csapatot edzett, ami ráadásul a végére teljesen megszűnt létezni, és mintha egy G-ligás csapatot edzett volna. Azért gondolom, hogy ilyen szempontból furcsa lesz, hogy Daigneault ő azért nyerni akar, meg ő azért össze akarja ezt rakni.
Hát igen, eléggé le kellett rontani a keretet, hogy ebből biztos ne legyen semmi komolyabb, de hát úgy néz ki, hogy megoldottuk, úgyhogy, de hát az meg összességében azért inkább áldás hosszú távon, hogy van egy jó edzője a csapatnak, akire lehet építeni, főleg ugye ennyi év Scott Brooks és Billy Donovan után, amit egyszerűen brutális volt nézni, szóval tényleg jó érzés, hogy most már végre egy komolyan vehető edző is van, és szerintem egyébként talán hamarabb bejöhet az éra, amikor tényleg playoffért megyünk, mint ahogy várják az emberek. Szerintem én nem zárom ki, hogy már akár a 2023-24-es szezonban tudunk, hát nem is azt mondom, hogy nyilván nem a contender státuszba lépni, mert az nagyon messze van még, de hogy nem azzal foglalkozni, hogy na hányadik legjobb pick lesz a miénk. Mm-hmm. Tehát azért szerintem káros hosszú távon, és szerintem nem szabad eljátszani a SG úgymond jó indulatát, vagy türelmét sem ezzel kapcsolatban, hiszen most írt alá egy maxot, de hát nyilván nem úgy akarja végigjátszani ezt a max szerződést, hogy közben tankol a csapat.
Na igen. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy azért ennek a jövő bajnok csapatának, vagy erős playoff csapatának a másik köve is lehet, hogy ott van már Lugenz Dort személyében, és akkor Bezlieket, meg a friss rukikat meg majd meglátjuk. Zoli, hogy lehet értékelni egy ilyen szezont, ami előttünk álló készi szempontból?
Szerintem Daigneault keresztül, hogyha jól ejtem a nevét, most próbáltam meg először kimondani, ugye nagyjából közel jártam, a vége az biztos, hogy ilyesmi.
Megerősítelek, Zoli, ez nem volt
nagyon
rossz.
Nagyon szuper. Amit biztosan tudunk róla, hogy, és nem csak a reputációján keresztül, ami ugye az egyetemi, illetve Donovan alatti munkássága már ugye az NBA-ben is, hanem ténylegesen az eredmények alapján, hogy egy nagyon jó player development coach. A játékosok az ő kezei alatt fejlődnek, mert ahogy Kendrick Williams tavaly játszott, tényleg senki nem gondolta volna, hogy annyira jó lesz. Moses Brown is utána oké, körbe cserélték a srácot, de az egész ország felfigyelte gyakorlatilag a jó játéka alatt, azokban a hetekben, amikor kis túlzással ilyen 20-10 átlagolt, és Diallo is ugye, Diallo gyakorlatilag Daigneault-nak köszönhette ezt a nagyon szuper szerződést a Detroitnál, és Shai továbbfejlődött, és Ludort továbbfejlődött. Szóval abszolút pozitív dolgokat lehet elmondani róla. Gyakorlatilag ezt várom a közeljövőben is. Nyilvánvalóan nem lesznek még elég jók ahhoz, hogy akár a plénért játszanak, engem legalábbis meglepne, de ezek az egyéni fejlődések, az inside growth, az ki fog jönni, és ezért is vagyok egyébként optimista mind Mennel, mind pedig ugye Gidivel kapcsolatban, mert jobb helyre nem is kerültek volna, mint ez a tényleg igazi nagybetűs player development edzőhöz, aki Mark Daigneault, és ebben szerintem továbbra is jó lesz. Aztán majd nyilván akkor fog kiderülni az ő igazi értéke, hogyha már elég jók lesznek ezek a srácok ahhoz, hogy bejussanak a play-offba, és hogy ott mit csinál, milyen adjustmenteket hoz, stb. De az még azért pár év, addig szerintem biztonságban van a munkája, és nagyon elégedettek is vele, mindenhonnan ezt halljuk igazából.
Igen, igen. Mielőtt rátérnénk arra, hogy megpróbáljunk szezont jósolni, az utolsó, amitről muszáj beszélnünk még, és aztán Peti, hogyha van még bármi extra, akkor mond, az, hogy azért nyilván egy megkérdőjelezett döntés volt ez az egész Kemba Walker-ös történet, mert hogy Kemba Walkert úgy vásárolta ki az OKC, bár nyilvánvaló ez a csapat ráér, de úgy vásárolta ki, hogy az idén is és jövőre is komoly pénzek maradtak így bent a cap alatt. Idén 26 millió, és én azt hiszem, hogy jövőre is nagyjából 26 millió fogja nyomni ezt a bizonyos sapkát, és persze mondhatjuk azt, hogy Kemba Walkert nehéz lett volna felépíteni, de igazából Horfordot is el lehetett adni meg az elmúlt években mindenki, aki hozzátok került, Peti, az abból valamit ki lehetett csikarni, legalább egy második köröst. Kemba Walkernél nem kellett volna legalább még ezt a fél évet rászánni arra, hogy esetleg újra visszaépítsétek, és valamilyen értéket legalább két második köröst kapjatok, meg mondjuk két közepes lejárót?
Hát igen, ez nehéz azért jó döntésként apostrofálni ezt az egész cserét, meg utána a kivásárlást. Igazából, ha jól tudom, akkor annyi, pontosan annyi pénzről mondott le Kemba, mint amennyiért aláírt a Knicksben két évre, ilyen 9 millió körüli összeg mind a két évben. Tehát benne maradt, igen, ahogy mondott, 28-30 millió. Hát zavarni nyilván nem fog, de én is azt érzem, hogy itt azért lehetett volna még próbálkozni. Ha más nem, akkor egy olyan kiültetéssel, hogy tényleg nincs is a csapattal, mint ahogy tavaly ugye Arizával is ezt csináltuk, és abból is lett azt hiszem egy második körös, hát jobb ilyen. Nyilván Kembával ezt nehezebb lett volna eljátszani, mert 30 milliós játékosról beszélünk, meg hogyha játszik, akkor a perceket veszi el a többiek elől, de tényleg ez kicsit furcsa döntés volt így. Mondom ezt úgy, hogy azt hiszem az lett a vége az egész draftunknak, ugye a Kemba trade-del együtt, hogy három elsőkörös pikkel kezdtük az egészet, húztunk két játékos, szereztünk egy centert, és aztán három elsőkörösre fejeztük be a napot, mert ugye azt a pikket, amit Kembáért kaptunk, azt tovább cseréltük két másik elsőkörösre, úgyhogy tovább gyűjtöttük az eszeteket, de hát igen, ez kicsit nehéz ezzel megbarátkozni, de hát fogadjuk el, hogy Presti így döntött, elég komoly a OKC közösségnek a bizodalma benne, hiszen azért az elmúlt 10-12 évben elég sok jó döntést hozott, jókat draftolt, jól építette a csapatokat, még ha nem is mindig sikerült ezt komoly contender esélyé alakítani, úgyhogy én azt mondom, hogy fogadjuk el, hogy ez volt, és aztán meglátjuk, hogy mit csinál majd egyáltalán Knicksben, mennyire lesz egészséges, hogy tényleg mennyire lett volna eladható, mert biztos vagyok benne egyébként, hogy a Boston is megpróbálta elcserélni, hát nem jött össze, és akkor ez lett belőle egy dump, úgyhogy valószínűleg nagy értéke nem lehet.
Igen, én is teljesen biztos vagyok. Zoli, akár erre is reagálhatsz, de rá tudsz-e kontrázni az én 15 győzelmes jóslatomra? Szerintem liga utolsó lesz az OKC, főleg azért, mert én azt gondolom, hogy az elején még az Orlandóval nagyon nagy lesz a úgymond verseny, kvázi verseny, és ezért mondjuk úgy, hogy a kiültetéseknél nagyon-nagyon előzékeny lesz az OKC, és ha például Shaggy-Gyus Alexandernek akár csak a kis új körme is fáj, akkor szerintem ő ülni fog. Szóval én arra számítok, hogy mivel lesz egy versenytárs, ezért majdnem egész évben nem akar majd nyerni ez a csapat. 15 győzelem, ez a jóslatom. Mit szólsz hozzá?
Én ezzel mindenképpen jobb eredményt várok tőlük, és 20 és 22 győzelem közé rakom őket. Ugye a legtöbb tipp alapján egyébként a Rockets után ott vannak közvetlenül abban a bolyban, ott lesznek természetesen megint, ami ugye a leggyengébb mérlegért fog hajtani. A Rockets szerintem azért maga biztosan fogja uralni ezt a versenyt jövőre.
Ó, én ebben egyáltalán nem értek egyet, úgyhogy ez tök jó már egy ilyen figyeljük a szezonban történet. Szerintem az OKC rosszabb tud majd lenni, mint a Rockets, de még egyszer mondom.
Ez egy akár ilyen belsős tipp is lehetne köztünk.
Igen.
De egyébként szerintem az tényleg egyértelmű, hogy ott lesznek tehát a legrosszabb csapatok kik lesznek, azért tudjuk, hogy a Thunder, a Rockets,
és a Magic. És ennyi.
Igen, a Magic, és hát talán a Timberwolves, de ugye a Timberwolves szerintem valahogy mindig többet várunk tőlük, mint ahogy egyébként végül teljesítenek, nem tudom. Úgyhogy igen, nem lesz sok egyértelműen tankuló csapat, az biztos.
Akkor 20 és 22 győzelem, melyikünk az ász közelebb, Peti?
Még mielőtt tippelnék, három gyors dolgot bedobnék. Az egyik, hogy minden fantasy tulajnak és játékosnak üzenem, hogy Shai Gilgeous-Alexander ez idén ne nyúljon. Az biztos, mert tényleg ki lesz ültetve minden szarére, hogy mondtátok. A másik, hogy ez inkább egy ték, szerintem Kerrich Williams tagja lesz a későbbi playoffért küzdő OKC-nek, szóval ő nem csak egy fillerként van a csapatban, meggyőződésem, hogy számolnak vele. Ugye nagyon hamar megkapta ezt a Kenny Hustle becenevet is a csapatnál, vagy a szurkolóktól. Tényleg megy, mint az állat, minden labdáért küzd, hajt, és nem mellesleg 45%-kal, vagy 44%-kal triplázott, igaz, nem sok kísérlet mellett. Idén még van szerződése, tehát nem kellett hosszabbítani, 2 milliós szerződése van egyébként, azt nem tudom, emlékeztek-e, de úgy jött át, hogy a Steven Adams cserében, ahol kaptunk még egy első köröst, őt átküldték, hogy meglegyen a szerződés. Ugye ott jött George Hill, Zilan Cheatham és Joshua Gray, és mind a ketten 2 millió szerződése, és a harmadik pedig Kerrich volt, akinek szintén 2 millió, hát ő megragadt a csapatban, úgyhogy szerintem vele számolnak hosszabb távon is, majd meglátjuk. A harmadik egy kérdés lenne, hogy szerintetek, ha azt mondták volna most ezelőtt a draft előtt, hogy van egy játékos, aki pontosan azt fogja hozni a harmadik évében, mint amit Shai Gilgeous-Alexander tavaly teljesített, akkor szerintetek az a játékos hol kellett volna el? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye mondták, hogy persze KD-t is be kellett volna dobni, akár SG-t, sőt, akár talán még Mobley-ért is, vagy egy lejjebbi pikkért is. szerintetek hol ment volna az ez az SGA szintű játékos, hogyha most garantálod, hogy 2024-25-ben ezt a szezont fogja futni. Ez
szerintem a harmadik helyen ment volna el. Zoli?
Én is azt gondolom, egyébként volt ilyen pletyka, hogy be is ajánlottátok. Nem tudom, hogy ezt nyilván nem erősítette meg senki a csapaton belül, de hogy ment egy ajánlat, ugye kétért a Shai plusz a hatodik pick.
Volt ilyen pletyka, de én ezt nem akarom elhinni egyébként.
De egy nagyon jó volt a kérdés felvetés egyébként, mert valóban, tehát azt mondjuk 3 év múlva ennyire jó lesz. Én Jalen Suggsból nézem egy kicsit ki, mert hasonló típusú játékos, és szerintem ő is, hogy is mondjam, csak hamar lesz jó, viszont ugye Shai Gilgeous-Alexander is már most minden olyan occot, hát szerintem bőven túlszárnyalt, amit úgy plafonnak gondoltunk. Tehát Shai Gilgeous-Alexanderrel kapcsolatban az volt a legnagyobb dilemmánk, nem az, hogy nagyon magas a padló, mert azt láttuk, hanem hogy milyen lehet a plafon, és ezt folyamatosan növeli.
Egyébként egyetértek én is a harmadik helyet mondanám, tehát két upside-ját és magas padlóját, illetve green upside-ját nem tudta volna szerintem.
Akkor ti bedobtátok volna, bocsánat, hogy közben szok, ti bedobtátok volna SG-t akár az 1/2-ért mondjuk?
Én abszolút.
Hát az 1/1-ért bedobtam volna, kicsit kockázatosabb picknek gondolom green-t. Igen, én az 1/1-ért dobtam volna be.
Jó.
Én azért dobtam volna be egyébként, ha befejeztem ezt a gondolatmenetet, Shai lehet, hogy kétszeres, háromszoros All-Star lesz, de azt már azért látjuk ezen a ponton, hogy igazi game changer, superstar nem lesz. És egyszerűen, mivel igen, kiderült, hogy mennyire jó, és nem vártuk, hogy ennyire jó lesz, de az is kiderült szerintem már ezen a ponton, hogy nem lesz superstar, és nem lesz MVP jelölt, és nem lesz top 5-ös játékos a ligában, ami meg ugye azért egy elég komoly limit, amikor a top 3-as pickről beszélsz, hiszen igaz, hogy ha most a matekot nézzük, akkor persze jó eséllyel egyik se lesz az, de még lehetnek, és ez itt a nagyon fontos dolog, hogy szerintem Shai-nál már kiderült, hogy már nem lehet, amellett, hogy tényleg túlszárnyalt egyébként az elvárásokat. Ez ilyen kegyetlen dolog, de az igazság, hogy ez valahogy így működik az NBA-ben.
Igen. Teljesen egyetértek ezzel. Ettől függetlenül Shai Gilgeous-Alexandert tényleg csak rohadt jó ajánlat esetén engedném el, tehát az asset management szempontjából viszont meg megértem, ha nem dobják be. Mert ő már asset, és ő már nagyon komoly asset. Peti, te egyébként hogy vagy, hogy válaszolnád meg a saját kérdésedet?
Én nyilván elfogult vagyok, mert nagyon szeretem az ő játékát. Én azt mondom, amit most legutóbb te is mondtál, hogy én nem adtam volna oda, azért nem, mert tudjuk, hogy ez a játékos ismeri ezt a közeget, elfogadja ezt a közeget, itt akar játszani, most írt alá 5 évet, tehát bőven benne van még az, hogy tagja lesz majd a későbbi tank után már épülgető OKC-nek. Nyilván vannak játékosok, akiknek magasabb a potenciálja, lehet, hogy Kéd is ilyen, de ő belőle meg már ez kijött. És most még lesz legalább egy jó pickünk, remélhetőleg ebben a szezonban. Mellesleg erre akartam még gyorsan kitérni, mielőtt tippelnék, hogy szerintem ugye magas posztokon elég vékony most a csapat talent szempontjából is. Szerintem azért is nem Sengünt húztuk be az 1/16-tal, hanem cseréltük tovább, ugye két jövőbeli first-e, mert ha jól tudom, bár nem néztem utána, de ezt olvastam, a jövő évi drafton a top prospektek közül 3 is magas, ezt jól tudom?
Ezt jól tudod, igen.
Na, gondolom, hogy akkor az egyikőjükre pályázunk majd jövőre, és akkor az lesz a magas poszton, ami protezsáltunk, úgyhogy én azt mondom, hogy elégedett vagyok azzal, hogy itt húztunk végül, ha már így alakult, nyilván jó lett volna a feljebb cserélni SGA nélkül, de hát ha ez van, ez van. És akkor a tippem, mert most már tényleg elhúztam a szót, tavaly ugye a Houston 11 győzelem mellett a legrosszabb, 72 meccsből, most 82 van, plusz játszik SG valamennyit, azt mondom, hogy 19.
Na, akkor kettőnk közébe helyezkedtél. Gubert Pétert nagyon szépen köszönjük, nem csak azt, hogy egyébként elfogadtad a meghívást, hanem azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy abszolút mind információ van, mind pedig beszédkészségben, tényleg ez egy élvezetes beszélgetés volt, és ezer köszi, hogy jöttél, reméljük, hogy máskor is beszélhetünk.
Köszi szépen a meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, itt voltál, Peti, és csak csatlakozni tudok Gáborhoz, szuper teljesítmény volt a részedről, köszönöm szépen.
Na, és mi pedig szágoldunk tovább, a Milwaukee Bucks lesz a következő, és ha Bucks, akkor nem lehet más a vendégünk, mint gyakorlatilag mondhatom szerintem egyöntetően, hogy a kedvenc, de legalábbis egyik kedvenc szakértőnk, aki mindig olyan információkkal lát el minket, mint hogyha a csapatnál dolgozna évek óta, és ő pedig Szabó Gaben. Szia!
Sziasztok, srácok, köszönöm szépen!
Szia, Gaben, én is üdvözlöm.
Na és akkor a Milwaukee Bucksról, hát nyilván úgy kell beszélnünk, hogy először is bajnokok lettetek, és ez sok mindent utólag igazol, de ettől függetlenül is maga a nyári mozgások teljesen más fénybe kerülnek egy bajnok csapatnál. És ezt nyilván először élhetted át, illetve a csapat is. Na most kapásból a drafttól nem nagyon érdemes ránéznünk ilyen szempontból, viszont na most bocsánat, hogy kicsit messzebbről közelítek, de voltak tavaly olyan játékosok, és elsősorban ugye nigériai játékosra gondolok itt, Vorára, aki azért amikor éppen beszállt, akkor azt mutatta, hogy hát még lehet is belőle valami, de ebbe a bajnok csapatba nem fért be. Egy-két ilyen fiatal játékos, és hát tulajdonképpen most egy kicsit, mintha leszűkült volna ez a keret, és le is nyilatkozta a Bucks azt, hogy egy kicsit azért majd Middleton meg Holiday percéjére jobban oda fognak figyelni. Szerinted elérkezette az az idő, amikor, mivel ugye bevállaltátok a luxusadót, tehát amikor esetleg be is építetek a csapatba a játékost, vagy teljesen ugyanezt az idényt akarja lemásolni a vezetőség neked, mi a benyomásod erről a nyári mozgások alapján?
Tényleg kicsit messziről indulunk. Hát őszintén szóval ugye nyilván a legnagyobb sok az volt, szerintem ugye erre is próbáltál célozni, hogy ugye Tuckerrel nem hosszabbítottunk, pedig nagyon-nagyon sokszor el lett mondva, hogy igazából azért volt a csereért, tehát hogy azért cseréltünk érte, hogy megkapjuk a Bird jogait, és ezáltal ugye igazából a bármilyen lehetőségek áron is, de ugye újra tudjuk szerződtetni, még hogyha egy rövidebb szerződése, vagy bármire is, és ennek ellenére ugye tényleg a bajnok csapat egyik alapemberét, tehát ugye kezdőjátékosát konkrétan ugye nem hosszabbítottuk meg. Fiatalokkal tekintetben én nem nagyon optimista vagyok a Morával kapcsolatban. Az olimpián nagyon jól játszott, azt eddig is tudtuk, hogy fantasztikusan jól dob. Védekezésben sem teljesen borzasztó, de azért a jótól nagyon-nagyon messze van. Úgyhogy percekre már biztos, hogy be kell állni, mert konkrétan ugye nincsen más most már, tehát hogy muszáj lesz játszania. De amúgy meg a pont szerintem a fontosabb pozíciókban, meg pont inkább a veteránoknak a ugye, visszatérése, illetve ugye a meglévő keretnek a kihasználása az, ami sokkal fontosabb lesz.
Hát igen, ez kétségtelen, hogy azért bajnoki cím lehet az egyetlen cél ennek a csapatnak, de hogy ezt mégiscsak kontextusba helyezzük, Zoli, mi már el is kezdtük ezt a beszélgetést ugye egy picit itt a szezon előtt, az előző szezon bajnoki címéből mi következik? Mert azért elég sokan levonták a következtetést, hogy nem feltétlenül a legjobb csapat volt a Bucks tavaly, de mégis nyert. És ez egyáltalán nem egy kritika vagy zrika, hanem a Bucks egészséges tudott viszonylag maradni, és ez nagyon sokat használt nekik ebben a tekintetben, főleg a Brooklynt nézve, de nyilván nyugaton is nagy ágyuk estek ki. Most ettől függetlenül nem volt könnyű ez a bajnoki cím, és minden tiszteletet megérdemel ezért a Bucks, és ott kell lenni és egészségesnek lenni, de hogy állsz neki mondjuk egy ilyen szezonnak, hogy akkor most a bajnoki cím hanyadik legfőbb esélyesként tekintesz mondjuk a Bucksra?
Én azt gondolom, hogy a top 3-ba kell őket rakni, és azon belül nincs úgymond rossz válasz. Nem kell szerintem feltétlenül az első helyre rakni őket, akár egy power rankingen sem, mert én nem hiszek abban, hogy a bajnok automatikusan az első helyen kell, hogy kezdjen, de az egyértelmű, top 3-ban nem nagyon tudod őket kirakni, mert az a hihetetlen konzisztencia, amit ők mutattak az elmúlt most már azért 4 évben, most kezdik ugye úgymond az ötödiket, mint elit csapat, azért az elég komoly rezümé már, és hát ugye nyertek, tehát ez nyilván ez is, ha tetszik, ha nem, de természetesen meghatározza azt, hogy hogyan gondolunk rájuk, mint csapat. Ez nem egy tökéletes csapat, ez nem egy dinasztia csapat, ez teljesen egyértelmű, de az is legalább ennyire egyértelmű, hogy top 3 contenderek.
Gaben, Merrillt elcseréltétek, meg még egy picket is adtatok, azt hiszem, Grayson ellenért, ami mindenképpen egy erősítés shooting szempontjából, és talán Brimforznál még ő is jobban tud védekezni, bár azért olyan nagyon sokat Grayson ellentől se kell már védekezésbe várni, szerintem ez most már kiderült az elmúlt években, illetve Semi Ojeleye lett a Tucker pótlék. Mit szóltál ezekhez? Alapvetően ezek voltak a fő igazolások, aztán Mamuról még mindenképpen majd beszélnünk kell az adás vége felé, de mit szóltál ezekhez az igazolásokhoz? Én egyetlen egy disclaimerrel adnám át neked a szót, hogy igazából Tuckernél azért értettem meg egy kicsit ezt a lépést, mert Tucker nem sokkal csinál többet, mint amit Semi Ojeleye csinálna, ugyanis támadásban Tuckernek gyakorlatilag vége van, és lehet, hogy még lesz valami feltámadás, mint ahogy, ha jól kihagytam, hogy George Hill visszajött hozzátok, és mindig nálatok támad ugye fel, de ezt is majd meglátjuk, hogy sikerül-e, de szóval összességében mégiscsak ott tartunk, hogy sokkal többet csinált már Tucker annál, mint amit Ojeleye csinálna?
Én egy picit most megint én kanyarodok akkor vissza. Én abszolút sose értettem, hogy mi az a Tucker imádat, ami így tényleg így liga szinten volt. Tehát, hogy miért szeretik ezt az embert ennyire. Egészen addig, amíg ugye a saját csapatomban nem került. És pontosan azért, mert nyilván számokból nem volt sokat. Támadásban nem plusz, hanem mínusz egy ember. És ez abszolút a döntőbe is kijött. Tehát a sarok triplázása szerintem talán a döntőbe volt a legrosszabb. De ettől függetlenül, hogy akkora pluszt ad hozzá lélektanilag, meg emberileg, tehát mint karakter, egy öltözői karakter, amit nyilván lehet pénzben mérni, mert sajnos ugye mivel a sapka miatt ugye muszáj is pénzben mérni a dolgokat, ezért pénzben lehet mérni, viszont tehát szerintem ez az olyan költség lett volna, amit amúgy illett volna bevállalni. Főleg az, hogy ezért nem kapott olyan orbitálisan nagy szerződést Miami-ban, és ráadásul ugye pont Miami-ban, ha már itt tartunk, úgyhogy ez a része kicsit nehézkes. Én Szemivel kapcsolatban úgy vagyok, hogy én amúgy nagyon várom. Én nagyon nem szerettem, amikor a Celtics-ben ő fogta Janiszt, mert kifejezetten jól tudott rajta védekezni, úgyhogy én látok benne potenciált, meg hát még ugye ő is mindig fiatal, úgyhogy szerintem benne lehet lehetőség. Ugyanakkor sok percet tőle sem várok, tehát nem hiszem, hogy még megközelítőleg sem fog annyit a pályán tölteni, mint Tucker. Ellen már más helyzet, ugye egy játékos kiadta, vagy hát nem is az, hogy kiadta, mert ő nem igazolás, csak ő fog visszatérni, ugye Dante DiVincenzo, és ezről mindig ugye elfeledkezünk, pedig ugye a kezdő játékosunk volt, aki ugye lesérült, és így a szezonnak az elég fontos részét, ugye az egyik legfontosabb részét kihagyta, és pont emiatt viszont kicsit úgy számol vele mindenki, hogy mintha nem lenne. És én tényleg azt látom most egy csomó helyen, hogy amikor az ellencsere megtörtént, akkor is ugye nyilván a karaktere miatt nagyon sokan nem szimpatizálnak vele. Én azt látom, hogy játékstílusban, triplázásban, meg nyilván úgy összességében szerintem egy jó kis fit lesz nálunk, viszont egy izgalmas harcot fog tudni hozni a ő és DiVincenzo párosa, úgymond akár már csak edzéseken is, hogy egyrészt a percekért, másrészt akár hosszú távon a kezdésért is ők fognak tudni ugye küzdeni egymással, és szerintem ez mindenképpen jót fog tenni a csapatnak, hogy két tényleg ilyen igazi hustle guy, aki most így egyből a helyért fog küzdeni a kezdőben.
Ne haragudj, hogy itt félbe szakítalak, de muszáj elmondanom, hogy én azért is hasonlítottam Bryn Forbeshoz inkább, mert én nekem óriási meglepetés lenne, hogyha ő akár csak egy kicsit is meg tudná szorongatni azért a kezdő pozíciója DiVincenzót, szóval azt gondolom, hogy a Dante egy szinten jobb játékos, mint Grayson ellen.
Ezt én is így gondolom, csak pont ezt akarom, vagy erre próbáltam is hangsúlyozni, hogy kint a kinti Bucks drukkerek nagyon sokan arra számítanak, hogy így a DiVincenzo nem fog tudni a szinten visszatérni. Oh. Így a sérülés után, ugye neki ez már egy krónikus sérülés, tehát már többször ugye jött ez a lábsérülés nála, és hogy pont emiatt ugye nem lehet vele hosszú távon számolni, és ezért teszik már be automatikusan alent akár a kezdőbe, vagy pedig ugye nyilván egy ilyen helyzetbe. Ha már Forbes itt szóba került, én őt tőle így vártam, hogy ez lesz. Tehát, azért őt Budenholzer nagyon hanyagolta így az első kör után, tehát a Miami-nál ugye az szerintem folyamatosan pörög a mai napig az, amím, hogy több pontot dobott ugye Forbes az első körben, mint Jimmy Butler, tehát hogy ez ugye egy emlékezetes pillanat a maradának a title run-nak, viszont utána meg ugye szinte teljesen mellékezett, úgyhogy én őszintén szóval szerintem nem egy rossz játékos, viszont valamiért úgy érzem, hogy nem tudta magát tényleg olyan stabil szinten hozni, amit úgy kellett volna.
Zoli, te mit szóltál a Milwaukee Bucks nyári úgymond erősítéseihez?
Értettem azt, hogy miért nem törik össze kezüket, lábukat, de egy picit talán én is többet vártam. Nem, nem, illetve értettem nyilván, tehát ugye Rodney Hood nagyon olcsó volt, azt hiszem a veterán minimumért jött, ugye?
Igen.
Igen, igen.
Tehát nehéz kritizálni egy veterán minimumos igazolást, de ő az Achilles sérülés volt, ami lejátszott, mint egy 100 mérkőzésen, nagyon úgy néz ki, hogy lefőtt, abszolút lefőtt a kávé. Gyakorlatilag árnyék a régi önmagának, sebesség, dobás, biztonság szempontjában, mindenféle szempontból, tehát tényleg úgy néz ki, hogy őt az Achilles azt kicsinálta, és ugye ezzel hát csatlakozna sajnos a népesebb táborhoz, mert bár most már vannak ugye pozitív példák, mint hát a legpozitívebb ugye KD, de hát itt nagyon úgy néz ki, hogy neki annyi. Viszont veterán minimumért nincs ugye kockázat benne gyakorlatilag, hogyha véletlenül Connaughton megsérülne, meg még nem tudom utána Grayson ellen is, akit szintén egyébként én akár dobó átvéd és kis csatár poszton is abszolút húd elé raknék, szóval ilyen third string, a vész esetén betörni üveg mögött lesz szerintem ugye Rodney Hood, és az tényleg szó szerint égnie kell az egész épületnek, hogy őt elővedd. Érthető, azzal kezdtem, hogy érthető, hogy nem törtek össze kezüket, lábukat, megvan gyakorlatilag a championship rotáció, mindenki ugye visszatér, sőt ugye Dante DiVincenzo, ha minden igaz, elvileg jól halad a felépülése, és talán el tudja kezdeni a szezont is. Pat Connaughton, én őt nagyon-nagyon megszerettem, előtte is értékeltem, de ez alatt a playoff run alatt azon a véleményen lettem, és azon a véleményen vagyok, hogy nagyon alul értékelt Hustle játékos és védő. Tehát ő egyébként tényleg meglepően atletikus, kis blokk, kis steal, per 36-ra mind a kettőnél azt hiszem bőven egy felett átlagol még blokkban is, mert egyébként 22 perc 0,7, tehát az tőle tényleg remek.
Na mondjuk és azért neki tényleg megvannak a rugói is ehhez.
Igen, és szerintem a wingspanja is egészen jó, ugye a fehér sráchoz képest. Úgyhogy őt én tolnám a legjobb korban, van 28 évesen, ő jövőre is szerintem akár mind a két posztot el tudja venni, ő is ugye a shooting guard és a small forward csere posztját is, és akár 30 perc környékére is, még akár fel is lehetne vinni az ő játék idejét, bár valószínűleg ez nem fog megtörténni, mert úgy gondolják, hogy neki ez a komfortzóna, ez a 20 perc körüli, de ő tényleg ragyogó, kiegészítő ember. És hát tudjuk ugye, hogy pass manager is lesz, és a Bucks itt nem fogja kergetni szerintem a keleti elsőjét se. Ők pontosan tudják most már, hogy mi az, ami számít, az egészség. Ebben a szezonban ezzel kezdett Gábor, abszolút kijött, és ezzel nyerték meg gyakorlatilag. Biztos vagyok benne, hogy megpróbálják majd beépíteni a fiatalokat, ugye Grayson Allent, megpróbálják majd ugye Envorát is picit többet játszatni, ahol van rá lehetőség. Ogyelejét is, én azt gondolom, ők is a rotáció, 10-es rotáció tagjai lesznek szinte állandóan, és még az is lehet egyébként, hogy 11-es rotációval fog menni az alapszakaszban rendszeresen, és hát ha bármi van tényleg a nagy trióddal, akkor azonnal ki fogják őket ültetni.
Igen, igen, teljesen egyetértek. Amiért mondtam, hogy Mamu, vagyis Mamu Kálasvili ma még szóba kerül, ő egy center az 54. helyen választotta a Bucks, két éves two-way szerződést kötöttek. Azaz, hogy szerintem nem véletlen, hogy ezt az egyetlen egy kis draft eszetet, azt center poszton használta el a Bucks, és kíváncsi leszek a véleményedre, Gaben. Először is Mamuba szerelmes lettem a Summer League alatt. Tudom, hogy nem jelent semmit, de annyira fantasztikus jelenség a pályán, mert nem túl gyors, nem túl atletikus centerről beszélünk, aki viszont meri is eldobni a triplát, és vannak offenzív múvjai, passzolni ismer, és egy elképesztő hustle játékos, tényleg mindent elkövet azért, hogy ne ő legyen a lassú center a pályán, még akkor is, hogyha ő az, de nem biztos, hogy belőle játékos lesz, én mondom, én nagyon beleszerettem, úgyhogy szeretném, hogy még pályán legyen idén, mert lesz istán lehetősége rá, de ugye ez a csapat, ez úgy lett bajnok, hogy azért nem túl idős, azonban az látszik, hogy Brook Lopez, hát így ennél már nem lesz jobb, ő tényleg idős, és hát majd hogy nem le lehetett kergetni a pályáról. Talán a Bucks összességében azzal tudott bajnok lenni, hogy nem kellett teljesen levenni a pályáról Brook Lopezt, és ez nyilván a Brooklyn széria és a Phoenix szériára igaz leginkább, ott voltak ezzel legnagyobb problémák, de azért a jövőben a Brook Lopez-Bobby Portis páros az nyilván nem lesz elég, és lehet, hogy már idén sem. És talán ez irányba is megy az, hogy tesznek egy próbát Mamuval, de hogyha nem is ő jön be, akkor is ez az a pozíció, amin a jövőben leginkább gondolkozni kell. Ezzel mennyire értesz egyet, Gaben?
Teljes mértékben. Én egy picit azt látom, hogy igazából ugye a Wood szerződtetés után, tehát ugye a Wood is ugye második two-way kontraktból indult, és utána ő ugye megkapott egy teljes szerződést, majd végül ugye az ominózus Pau Gasol igazolás után ugye őt hát ugye elküldték, és utána most meg ugye nyilván Houstonban befutott, és már róla akkor mondták, hogy van benne potenciál, és ugye NBA játékos lesz. Most utána őt ugye ugyanez a sztori végigjött Diakitével, aki ugye G-League MVP lett, és tényleg nagyon, nagyon jó számokat hozott, viszont ugye az aktív rotációban nem az, hogy bekerül, nem tudott, hanem még igazából, amikor már csak tényleg a garbage time-ba játszott, már akkor is érezhető volt, hogy nem érzi magát annyira kényelmesnek, mint a G-League-ben, nincs meg benne ez a plusz. Úgyhogy én szerintem az történik most, hogy látták a rájátásban, hogy Lopezt, ha tudják, akkor pályán tartják, megvan a módja, meg tudják ezt csinálni, hanem akkor Giannis és Portis meg tudja oldani a magas posztokat, és igazából most tényleg én azt látom, hogy van egy ilyen kísérletező fázis, Én amúgy nagyon szeretem Mamut, tehát hogy nekem az már a draftkor már így nagyon szimpatikus volt, a Summer League után meg még inkább. Azért itt is egy picit ugye nyilván az elfogult szurkolók már egy Jokicot látnak benne, hogy mennyire jó passzol, mennyire jó keze van, felépítésileg is hasonló, de hát azért na, tehát hogy ne menjünk ennyire előre. Igen. Tehát hogyha én már azt mondom, hogy ha lesz belőle egy percekre használható játékos, akkor már jó beszélünk, de azért nem véletlen, hogy csak tényleg 2-way szerződést kapott, és nem az történik, hogy egyből már helyet kapott, hogy a 63. helyen kiválasztott görög irányítónk például már kapásból úgymond egy teljesen garantált szerződése, és roster helyen érkezett.
Na igen. Akkor nem tudom, Zoli, hogy lenne bármi még így a Bucks rotációjáról, vagy esetleg Mamuról, mert nem tudom, hogy elkapta, de hogy milyen jelenség ő a pályán.
Volt szerencsém megnézni pár rövid highlight videót, tényleg hihetetlen. A nevét kimondani, ugye már az is egy privilégium, Mamu Kelashvili sikerült elsőre, és hát az, hogy Sandro, tehát Sanyi a keresztneve az még jobb, ha bármilyen szerepet ő tudna játszani, és tényleg beverekedni magát valahogy ebbe a csapatba, az oltári nagy dolog lenne, mert tényleg, ha ránéz a srácra, az, hát az tényleg egy öröm, főleg ugye tudjuk, hogy egy olyan szurkolónak, aki hát hozzám hasonlóan szereti ugye az európaiakat, bár ő ugye amerikai, de vannak benne ugye, csörgedezik benne európai vér is, New Yorkba született, de ugye grúziai, amerikai, úgyhogy hozzá is egyébként ezt a, el tud róla képzelni, hogy valami családi kifőzdének a testőre, akit beállítanak oda, és beszedi a pénzt is, hogyha esetleg valaki nem fizet, simán kinézem belőle. Nagyon-nagyon szimpatikus, színes jelenség, de hát na, nem tudom, hogy fog játszani a modern NBA-be túl sokat.
Jó, de Brook Lopez meddig játszik még, meddig lesz ennek a csapatnak az alapköve, igazából erre is vonatkozott volna egy kicsit a kérdésem, mert én úgy látom, hogy azért egy-két év van még benne, annál több így bajnokcsapat kezdőcentereként semmi esetre sem.
Ezzel egyetértek, igen. Így is már egyébként hatalmas meglepetés, amit Brook tényleg kihozott magából. Tehát ahogy ő a karrierjét úgymond megmentette és meghosszabbította, mi nem láttunk senki mástól ilyet az elmúlt években. Eldridge valamilyen szinten megpróbálta, de nem volt ilyen sikeresség. Tehát amilyen tökéletesen átmentő a 20 pontos játékosból, a Borderline All-Starból egy full roleplayerbe az előtt le a kalappal. Mert nem csak, hogy nem lett volna minden játékos képviselő, de sok játékosnak túl nagy is lett volna az egója ahhoz, hogy bevállalja ezt, és ő tényleg kifejezetten szimpatikusan azokra a dolgokra koncentrálva, amikben korábban egyébként kifejezetten gyenge volt, is előre tudott lépni 30-hoz közel és 30 felett, később folyamatosan én azt gondolom, hogy fejlődött, és az akarata végig megvolt, hogy a mozgásbeli limitációja, a lassúsága ellenére próbáljon tényleg mindig mindent beleadni abba, hogy intelligensen játszon, és jó helyen legyen, és hát ahogy 7 láb 1 incs magassággal tényleg gondolkodás nélkül rázúzza ezeket a triplákat, én elhiszem, hogy valaki számára ez pont, hogy nem szimpatikus, és utálja a mai NBA-t, és meglátja ezt a 215 centis csávót, aki Steph Curry-nek képzeli magát, de én meg pont azt látom meg benne, hogy egy bátor, egy szerepét tökéletesen tudó játékos, mert tőle ezt várja kell, hogy igenis dobja rá akárhonnan az üres triplát, mert akkora, hogy senki nem tudja leblokkolni, és jól is dobja most már ugye évek óta, és nyilván az edzéseken megbeszór mindent, tehát nem véletlen, hogy ugye kitalálták rá ezt a szerepet, és hát nagyon jól is működik, úgyhogy le a kalappal. Én is azt gondolom, hogy egyébként még olyan 2 év lehet benne a mostani szezon, és aztán még egy erős szezon, és aztán szépen vagy jön egy új szerep, vagy akárki tudja.
Igen.
Lehet, hogy azt mondja, hogy köszönjük.
És hát ez a mostani szerep is már láthattuk a playoffban, hogy ilyen nagyon éppen, hogy meg matchup függő, tehát azért ez már így kocsányon lóg, hogy úgy fogalmazzak. Na de, hogy egy kicsit Budenholzer felé tereljem a témát, az eddigiekre is nyugodtan reagálj, Gaben, de mit gondolsz, hogy mi változik majd idénre a játékotokban? Mert ugye Budenholzer nem igazán a változtatásairól híres. Én azt mondanom, hogy ennek ellenére nyertetek bajnoki címet, nem amiatt, hogy ő micsoda fantasztikus húzásokat tolt, és hát nyilvánvaló volt az is, hogy az első meccseken gyakorlatilag, mintha most ismerkednének, mutatkoznának be a játékosok, épp csak kezet nem fogtak. Úgy álltatok ki minden playoff széria első meccsére, tehát gyakorlatilag 0-1-ről indult Budenholzer miatt, én ezt gondolom, az összes szériátok. Tehát, hogy Ennek lesz valamilyen következménye szerinted? Mi változhat a játékotokban jövőre?
Hát a következmény, hogy egy szerződés hosszabbítás lett, úgyhogy hát nyilvánvalóan valaki úgy gondolja, hogy jól végzi a dolgát. Amúgy én is így gondolom, hogy szerintem Bat kihozta a maximumot ebből. Én azért egy picit vitatkoznék azzal, hogy nem változtatott semmi sem. Szerintem a Brooklyn szériában jött egy olyan hullám, hogy ott úgy érezte, hogy ott így bele kell nyúlnia. A rotációba egyrészt tényleg az egész játékot, nem azt mondom, hogy teljesen reformálta, mert azt tényes való, hogy ő úgymond makacsul ragaszkodik a run and gunhoz, tehát ő tényleg nem is a run and gunhoz, makacsul ragaszkodik a let it flyhoz, és tényleg egyszerűen ez az az elv, ami alapján ő végig vitte ezt az egész playoffot, úgy, hogy eszméletlenül rosszul dobtunk. Tehát, hogy összességében valami 35%-kal tripláztunk, tehát katasztrofálisan. Ennek ellenére is meg tudták nyerni ezt a bajnokságot, mert annak ellenére olyan óriási hibák nem jöttek ki, tehát hogy az tény is való, hogy nem voltak olyan gigászi húzások, hogy edzői oldalról, amik megfordítottak volna egy pár harcot, mert nyilván ugye inkább az egészség, illetve azért a talentben szerintem talán a Netszériát leszámítva, végig azt mondom, hogy a mi csapatunkban volt a legjobb játékos. Szóval, hogy ennek ellenére viszont úgy gondolom, hogy változtatni nem nagyon fog jövőre sem. Tehát szerintem van egy bevett stratégia, bevett taktika, amihez így próbálja tartani magát. Nyilván szerintem azért minimálisan már látja, hogy kell igazodni így az adott helyzetekhez. Például, hogy így az előbb is nagyon jól mondtátok, hogy a Lópeznek a szituációját. Én azért annyit tennék Lópezhez hozzá, hogy neki azért én nagyon szeretem, tehát én az első pillanattól kezdve nagyon szerettem Lópezt is, viszont neki nagyon kellett az, hogy mentálisan elfogadja, hogy ő most már nem első, nem második, és most már lassan ugye nem is harmadik vagy negyedik számú támadó opció lesz, viszont védekezésben tényleg az első kettőben mindig benne van. Egyrészt ezt mentálisan elfogadni, másrészt ezt tényleg prioritásba helyezni, harmadrészt meg az, hogy a játékos került mellé Jánis személybe, aki az összes létező védekezésbeli hiányosságát, tehát az atletikusságot, a gyorsaságot, mindent teljes mértékben lepattanózást, teljes mértékben hozza helyette igazából, meg mellette. És pont emiatt én azt látom, hogy az az egy-két év még biztos, hogy benne van, és utána viszont ugye nyilván vagy az van, hogy el kell gondolkozni ténylegesen a Jánis Centerben játszik többet témán, vagy pedig ugye egy olyan játékost igazolni, aki majd erre a feladatra képes lesz.
Hát igen, ez még nem az idei idény témája, viszont azt is elmondtad, amit én is gondolok, hogy nem változtat majd jelentősen Budenholzer, amit én nem kérek rajta számon, egyáltalán bajnok lett a csapata, nem is ezért gondoltam, de az látszik, hogy megint afele megyünk, nem tudom, egy-két év kitérője volt az NBA-nek, hogy mégse a smallból fele megyünk feltétlenül, azért emlékszem a Raptors bajnoki cím alatt a Philadelphia elleni párharcra, ahol gyakorlatilag Giant Ball tolt majdnem mind a két csapat, tehát hogy volt egy ilyen kitérője az NBA-nek e felé, de most megint azt láttuk a playoffban, amit 2016 környékén, hogy gyakorlatilag a nem mozgékony centereknek nem lesz helyük, és ezért nyilván meg kell találni, vagy szerintem kell kísérletezni legalább azzal a George Eleje centerben, azzal, hogy nyilván Jannis centerben. Egyébként, ha már itt tartunk, Thanasis is egyértelműen center, ha bármire is használnád azon kívül, hogy Jannisnak a, nem tudom, jó fejszabatársa legyen, meg hogy ott a tesó, akkor Thanasis centerben lehet csak használni. Szóval ezek az érdekes kérdések, és ezek az érdekes dolgok, hogy mennyire gondolja azt Budenholzer, hogy azért igenis megint kell majd egy kicsit kísérletezgetni az alapszakaszban. Mire mehet így ez a Bucks? Akkor Zoli, te már említetted azt, hogy nem feltétlenül kergeti majd a Milwaukee az első helyet az alapszakaszban, de hát ennek a csapatnak azért gondolom egyetértünk, hogy így is úgy is top 5-ös lesz a védekezése, ja, abban nem fognak visszaesni, és támadásban is azért top 10 reményeik vannak, ez pedig azért azt jelenti, hogy ez egy elit csapat lesz idén is.
Igen, hát a Bucks tulajdonképpen nem tud nem 60 győzelem közelébe játszani az elmúlt években, és nyilván most is bármilyen tippünk az oda kell valahova helyezze őket. Az én elvárásom az, mert nem is az elvárás a legjobb szó talán, hanem a várakozásom, amit várok tényleg konkrétan, hogy mi fog történni az NBA szezonnal kapcsolatban, hogy nem lesz kiemelkedő csapat. Talán egy, de ugye a Netsről gondoljuk, hogy nem feltétlenül te, Gábor, de bár azt a múltkor talán, mert te is azt mondtad, hogy ők talán 60 pluszot 60 felett nyerhetnek, de ott is annyira fognak szerintem figyelni már arra, hogy tényleg mindenki egészséges legyen, hogy túl biztosítják majd úgymond akár magukat, és ez szerintem megállta őket. Nem tudom milyen gyakran történik meg az NBA-ben az, hogy nem lesz 60 győzelmes csapat, majd ezt a tipp, illetve a háttékadásunkra megnézem, hogy hány ilyen szezon volt az NBA történetében, de most én egy ilyen szezont várok, hogy nem lesz 60 győzelmes csapat, és ezáltal a Bucks is kb. 58 győzelem környékére várom, és azzal vagy elsők, vagy másodikok lehetnek, de legrosszabb, tényleg legrosszabb esetben harmadikok, hogyha mondjuk tévednek, és mégiscsak lesz egy kiemelkedő csapat, amelyik 60 plusz mérkőzés nyer, akkor ők azzal szinte bizonyosan megnyerik ugye keletet, és akkor a Bucks ezzel az 58 a második, vagy harmadik lenne, de ennél alacsonyabb helyre nem tudom őket rakni, sem ugye mérleget tekintve, sem pedig helyezést.
Uh-huh. Én is ezt gondolom, azzal a kiegészítéssel, hogy én várok 60 győzelmes csapatot, ugye csak nyugatról a Jazz-t, azt beszéltük korábban, de igen, ugye a Brooklyn annyira azért nem lehet sérülékeny, mint tavaly volt, vagy ha igen, akkor az nagyon durva lesz, és ezért azt gondolom, hogy a Brooklyn is megközelítheti a 60-at alulról, és a Bucks is, viszont azok a hírek, amelyek szerint majd nagyon menedzselni fogják Middleton és Holiday perceit, engem egy 56 győzelmes tipre késztetnek, és szerintem a Brooklyn mögött ez a második helyre lesz elég, de ez egy szoros történet lesz. Gaben, te mit tippelsz, és hogy látod az esélyeket az alapszakaszban?
Nagyjából amúgy hasonlóan én szerintem a Brooklyn előttünk fog végezni, de összességében én azt látom, hogy utánunk lesz egy nagy szakadék, tehát én nem látok egy olyan harmadik csapatot, aki olyan szinten lenne mindez a kettő, és abszolút egyetértek benne, hogy látták már szerintem tavaly is, hogy mi a kulcs annak, hogy egy bajnok csapat legyen, és ennek abszolút ez a kulcs, hogy egészségesnek kell maradni. És lehet egy rövidebb szezon, lehet egy hosszabb szezon, ettől függetlenül tényleg az van, hogy egy olyan rotációval, egy olyan felállással kell játszani, amivel tényleg hosszú távon meg tudod tartani egészségesen a játékosaidat, de szerintem pontosan emiatt lesz az, hogy nem fogják kergetni a keleti első helyet, mert egyszerűen nincs értelme.
És számokban esetleg kifejeznéd mindezt?
Nagyon nem szeretek számokat mondani, de ezt már szerintem minden év kezdéskorán mondom, úgyhogy inkább maradok abban az 56-ban, amit te mondtál, az úgy szimpatikus volt.
Jó, rendben van. Van-e még bármi esetleg, amit az idei nyáról megosztanál velünk, bármi sztori, vagy bármi, amire érdemes lesz figyelni a szezon kezdetkor?
Én nekem egy sztorim van, mindig készülök egy ilyen kis sztorival, amikor csinálunk egy adást. Én ugye alapvetően keveset beszéltünk róla, mert annyira egyértelmű volt így már az átigazoláskor is ugye Bobby Portisnak a helyzete, hogy ugye Portis egy nagyon nagyot húzott ezzel, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni azóta sem, hogy ez az akkora mértékű anyagi áldozat, amit ő hozott, ennek a pénznek, amit most idén fog keresni, szerintem a 10 vagy 20 szorosát megkapta volna máshogy, nyilván több évre lebontva, de azért szép sumár mondott le azért, hogy egy évet még nálunk maradjon játékosként, úgyhogy ez természetesen ugye vissza is jött, hiszen közönségkedvenc volt, hogy a playoffba ismer, és azok után van neki ez az underdog márkája, amit ő igazából nem tudom mennyire hivatalosan, de ezt ő így csinálja. És konkrétan, amikor kiderült, hogy nem az, hogy ugye tehát két lehetősége volt, vagy pedig ugye vagy az egyéves maximum szerződés hosszabbítást vállalja, vagy pedig ugye a mid-levelnek a teljes összegét lefoglalja, ami meg ugye nyilván mindenkét szempontból érthető lett volna, hogy a mid-levelt választja, mert több pénz, és viszont ugyanakkor meg az a nagyon megkötötte volna a vezetőség kezét, hogy nem nagyon tudunk másfele mozogni. És ennek ellenére azt választotta, hogy még egy ennél is kevesebb összeget, ugye ennél is kevesebb összegért hosszabbít, és azt, hogy a szurkolók is tudták, hogy mit jelent a városnak, mit jelent a csapatnak, és pontosan emiatt ezt az underdog márkát, ezt olyan szinten megtámogatták, hogy rendesen így szózták a számokat, hogy mennyivel megnőtt az oldalnak a forgalma, csak azért már, hogy ugye kiegészítsék úgymond a Bobby Portisnak a fizetését azzal, hogy az ő sapkáit, pólóit, meg az összes termékét, tehát ilyen táskák, ilyesmi dolgokat ugye rendelnek, és hát ugye ezzel is támogatva az ő maradását a csapatnál, és jutalmazva a hűségét, ami ugye manapság nagyon ritka a sportban.
Hát ez zseniális. De jó ég, ez zseniális. Azért most tényleg mindketten reagálhattok, de a Milwaukee-nak a szurkolói, annak ellenére, hogy maga a város NBA szempontból meglehetősen leszerepelt az elmúlt években, a rasszista botrányoknak a fele ott robbant ki, tényleg, tehát hogy ez semmiképpen sem egy ilyen hívogató közeg, de maga a szurkolótábor, amit a döntő alatt is mutattak, nem csak arra gondolok, hogy hányan, mert ugye több tízezren gyűltek össze kint is, és ott is nézték a meccseket, hanem egyáltalán a hangulat is, amit tudtak garantálni, meg az az őrület, amivel körülvették a csapatot, és most még ez. Tehát, hogy lehet, hogy Milwaukee városa, azért lehet hosszú távon is egy jó kosárváros, mert ennyire hát rajongók is őrültek a szurkolók, nem?
Én abszolút így gondolom, tehát, hogy teljesen egyetértek, mert nyilván ugye a sörváros azért ugye eléggé sokat tesz a hangulathoz, tehát amikor a pezsgőzés meg a nagy italozások voltak, ugye a buszon ezért ott is elég sok póló készült ilyen PJ Tucker le, meg aztán talán nem is tudom, valamelyik fiatal játékos volt, aki ilyen nagyon látványosan ívott pezsgőt, és hogy akkor így ezt már egyből pólóra nyomták például, úgyhogy tényleg ezt nagyon átérezték, de hát azért mégiscsak 50 év után lett bajnok a csapat, tehát azért nagyon nagy része a szurkolóknak még nem is volt életben, amikor először ugye bajnokságot nyertek.
Mi volt az, 73 vagy 72?
71.
71, akkor pont 50. Igen. Azt a mindenit.
Pont 50, igen.
Igen, igen. Amikor még nem úgy hívták Jabbart, tudjuk. Jó, Zoli, kispiac, bajnoki cím, ennek is örülhetünk, nem? Tehát valahogy a Milwaukee vibe-ba benne van az, hogy egy kispiac megint megmutatta, nyilván egy szerencsés drafttal, de aztán utána kőkemény bevállalós építkezéssel, hogy yes, bajnok lehet.
Igen, és hát azért ez egy, hogy is mondjam, a Warriors is mondták ezt, hogy ilyen organikus építkezés volt, tehát azért tényleg ők nevelték ki. Én azt mondom, hogy Middletont is igazából ők nevelték ki, mert náluk lett az, aki bár már ugye 22-23 volt, amikor hozzájuk került, de ugye náluk fejlődött ki. Nyilván ez Holidayre nem igaz, de Jannis szintén, és hát ugye Di Vincenzo is, akinek nagy szerepe lehet a következő évek sikereiben, remélhetőleg egészséges tud maradni, ő is azért saját draft pickjük lesz. És hát még mindig igaz az, hogy Jannis mellett azért kifejezett szupersztár nem játszik. Vannak nagyon, nagyon jó játékosok mellette.
All-sztárok, igen.
All-sztárok vannak, de másik szupersztár, másik top 10-es játékos nincsen, és hát ez nem mondható el azért mindegyik másik MVP jelöltről. Ezért is lehet neki szerintem még esélye, úgymond a régi garnitúrából jövőre. Hiába nyert már kétszer, most megint nagyon szeretik Jannis, most megint nagyon elismerik, és hogyha esetleg a legjobb mérleggel végezne a Bucks, akkor szerintem probléma nélkül megválasztanak őt harmadjára is.
MVP-nek?
Igen.
Igen, mert ezt az egy szót kihagytad, de valóban, és szerintem is egyre inkább esélyese lehet majd ennek újra, úgymond lehet, hogy ebből a szavazási fáradtságból is egy kicsit a szavazók felriadnak. Gaben, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Bajnok lesz a Bucks, ezt még mondd meg.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem. Én annyit tudok mondani. Nagyon sok tényezőtől függ, nagyon sokkal nehezebb lesz jövőre, mert sokkal erősebbek lettek az erősebb csapatok. Kíváncsi vagyok, nagyon szerintem nagyon jó szezonunk lesz a következő, és nyilván remélem, hogy ismétlünk, de azért garantálni ezt nem lehetséges ebben a mai NBA-ben.
Persze. Köszi, hogy itt voltál.
Én köszönöm, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gavin, szia!
Mi pedig most, hogy két teljesen ellentétes csapatot átbeszéltünk, Zoli, megyünk egy kicsit pihenni, sőt, egy kicsit hosszabb időre, mert lehetséges, hogy az e hétvégi adásban most nem is tudsz szerepelni, ugye?
Igen, hát ugye közeleg a szülinapom, ami neked is közeleg. Sose tudom, hogy neked előtte vagy utána van?
Nekem 22-én van, úgyhogy szerintem, bár a ezt kedden veszük van, fel, előtte, de gyakorlatilag ez egy szülinapi adás. Igen.
Így van, úgyhogy neked, hát sajnos neked hét közepére esik, nekem hét végére, úgyhogy meg hát nélküled mondjuk nem lehet nagyon adást csinálni, bár egyszer előfordult már egyébként, de azért az ugye nem megy olyan egyszerűen, nélkülem azért lehet, bár tudom, hogy nem szeretitek, nagyon kedves tőletek, de úgy néz ki most, hogy ezen a hétvégen igen, elvileg az a terv, hogy kikapcsolom a telefonomat 3 napra, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert egyébként eredetek úgy volt, hogy péntek hajnaltól már eltűnök, ehhez képest a kollégám főnököm jön át hozzám egy 3 órás meetingre és nagy tervek átbeszélésére péntek reggel 9-től, tehát ott már csúszik egy kicsit a terv, de remélhetőleg péntek délutántól vasárnap, nem tudom, éjfélig vagy hétfő hajnalig összejön a többi, aztán meglátjuk majd. Minden esetre, igen. Szülinapi hét egyébként, akkor ez így a keleten-nyugatonon.
Igen. És hamarosan meg 500-as, úgyhogy itt csak
meg 500-as,
repdesnek itt a szülinapok. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem, sziasztok!
Kedves hallgatók, ha esetleg pénteken a Zoli annyira belerázódik a munkába, akkor még lehet, hogy abban a műsorban is szerepel, de egyébként majd rám és két vendégre számítsatok a hétvégén, jövő héten pedig folytatjuk a csapatok feldolgozását, szóval menetelünk tovább, és nagyon szépen köszönjük, hogy ebben támogattok minket sokan Patreonon, illetve azzal is, hogy hallgattok. Úgyhogy tartsatok velünk a továbbiakban is. Sziasztok!